Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok azoknak, akik nappal hallgatják a műsorunkat délben, az ismétlésben, vagy bármikor az interneten. Abban reménykedem, hogy sokan néznek bennünket a YouTube-on, mert hogy láthatóak is vagyunk, nem csak hallhatóak. Gervai András a vendégem, azt látom, hogy csodálkozol, nem szoktad nézni a Klubrádiót?
Nem, csak igyekeztem mosolyogni.
Örömödben, hogy lesz kép is rólunk. Gervai András régóta ismerősöm, mert hogy együtt dolgoztunk rengeteget annak idején, még a televízióban is, amikor újságíró voltál a Magyar Nemzetnél, és a Magyar Rádióban is dolgoztál. Én nagyon sokáig figyeltelek téged, mint újságírót, azt is tudom, hogy a London Chronicle,
Jewish Chronicle-nek
voltál a budapesti tudósítója, hogy a Színházi Intézetben dolgoztál hosszú időn keresztül. Tehát egy olyan oldaladról ismertelek, mint más újságíró kollégát. És akkor egyszer csak történt valami, amit most meg fogok kérdezni tőled, hogy mi volt ennek az előzménye, amikor úgy mondanám, hogy begubóztál, bezártad magad, mint újságírót, és elkezdtél olyasmivel foglalkozni, amiről én legalábbis azt feltételezem, hogy fantasztikusan nehéz, idegörlő, fájdalmas, torokszorító dolog. Olyasmit tártál fel a magyar múltról, azt mondanám, hogy talán a jelenről is egy kicsit, amiről gyakorlatilag nagyon keveset tudtunk, kivéve azokat, akik ebben részt vettek, ez a besugók, ügynökök, megfigyeltek és megfigyelők, tönkretettek és tönkretevők, mindenki, aki a diktatúra áldozataként olyan helyzetbe került, hogy féltek tőle. Vagy ő félelemet okozott valakiben. Miért, András? 25 éve, ugye?
Igen, pontosan. Több oka van ennek, az egyik, hogy kulturális újságíró voltam, főleg filmkritikus, imádtam, sose tudtam volna elképzelni, hogy telítődök a filmekkel, pedig hát 15 éven vagy 20 éven keresztül évente legalább 300 filmet megnéztem, egyrészt ugye hivatalból, sajtóbemutatókat, amikről írok, azokról, amik csak érdekeltek, akkor nagyon sok filmfesztiválon voltam, filmklubokat vezettem még, ráadásként a Filmművész Szövetség klubjába is elmentem, ahol itt Magyarországon nem bemutatott filmeket vetítettek, és egyszer csak telítődtem, de ez egy folyamat volt, ez párhuzamosan folyt, hogy a film irán csökkent az érdeklődésem, és a történelem, ami mindig is érdekelt, az egyre jobban kezdett érdekelni, de nem általában a történelem, a 20. század történelme és a diktatúrák kora, és azon belül is elsősorban, de nem csak a Rákosi Kádár rendszer. Egyszerűen a hétköznapokat akartam megismerni.
Miért?
Hát tulajdonképpen egy átzsilipelés volt ez a film, nem érdekelt annyira. Rájöttem, hogy én a filmeket főleg a katarzis miatt néztem, történet miatt. Meg hogy minek magam meg egy adott műközé oda tenni egy könyvet, egy filmet, és hogy a saját történeteimet akartam elmesélni, mert én a levélteri kutatásaim során mindig történeteket akarok elmesélni. Tehát ez az átzsilipelés úgy történt, hogy a filmről részbe kezdtem átszokni a filmtörténetre. Volt a Tanúk című interjúkötet, ahol azt vizsgáltam, hogy a rendezők pályájába hogyan szólt bele a hatalom, a kultúrpolitika. Fontos mérföldkő volt. Olyan rendezőkkel beszélgettem, 10-11-jel, akiknek az életébe hatalom durván beleszólt, filmeket kellett megcsonkítani, betiltani, két filmfőigazgatóval.
És, ki volt és a két főigazgató?
A Pap Sándor és a Kőhalmi.
Kőhalmi, igen, erre emlékeztem.
Igen, meg egy filmdramaturg, a Kertész Ákos.
Kőhalmi, akihez hajnalban, azt hiszem fél hétkor kellett bemenni a minisztériumba, hogyha valaki ki akarta könyörögni, hogy a filmjét engedjék át.
Az NDK-s igen. Fiatalokat felügyelt.
Nagyon jól emlékszem rá.
És hát itt legtöbb rendezővel, mert ezek életúti interjúk voltak, akár 10-szer is beszélgettem, ez volt a könyv egyik része, és aztán elkezdtem kutatni az országos levéltárba, Magyarországos levéltárba, dokumentumok után, főleg a párt agitációs propaganda kulturális osztályiratait. Nagyon izgalmas volt számomra. Sose kutattam levéltárba, és olyan dokumentumokat tettem közé a filmszakmára vonatkozólag, amik addig nem voltak ismertek, és hogy úgy mondjam, egy kicsit megtetszett nekem a levéltári munka, de óhatatlanul adódott, hogy vizsgáltam a filmesek, a filmszakma és a kultúrpolitika kapcsolatát, hogy egy kicsit más oldalon még tovább menjek ehhez a témához, és azt akartam megvizsgálni, hogy direkten hogy szólt bele a hatalom, a pártökle, a 3x3, meg annak különböző a hírszerzés, és tulajdonképpen ezek átfolytak egymásba.
Hogy hát hogy folyt bele a művészetbe? Hogyan torzította, vagy hogyan torzította a lelkeket?
Effektíve úgy, hogy ki az, akiket megzsaroltak, és nem sikerült beszervezni, kiket zsaroltak, meg kiket tettek tönkre.
Tehát effektíve a beszervezések története érdekelt.
Annak a következménye, például a Böszörmény esetében tényleg igaz, hogy attól, hogy valaki besugó volt, nem jelentett semmit, mert van, aki áldozat, a Böszörményi egyértelmű. Voltak olyan ügynökök, akik önként is dalolva. Például az első könyvem a Fedő neve szocializmusban van egy olyan újságíró, Földesi Dénes, 37 éven át jelentett, és milyen előnyökkel.
Ő volt Albert, ez volt az egyik Fedő neve. Hát az a legdurvább talán számomra, ezt most a legújabb könyvedben olvastam, ezt a történetet, aki élveckedve, teljes lelkét és fizikumát ennek átadva.
Igen, és nagyon innovatív volt.
Tehetségesen, ha lehet ezt a kifejezést itt használni, alkalmazta azokat a parancsokat, amelyeket ő megkapott a fölötteseitől, hogy hogyan kutasson, hogyan álljon útjába egy csomó mindenkinek, aki lehet, hogy óriási dolgokat tudott volna még létrehozni, de ő valójában segített megakadályozni.
Egyetlen ügynök is rengeteg embernek tud ártani, és az a mentegetőzés, amit sok ügynök, volt ügynök szából hallunk, hogy azok nem ártottak senkinek, nem tudja megítélni, mert egy látszólag, vagy a számára ártalmatlannak tűnő megjegyzés, információ, ugyanarról a megfigyelt szeméről egy másik ügynök által adott hasonlóképp ártalmatlannak látszó információ, a kettő együtt a tartót is kezébe egy jó anyag lehetett.
Most elolvastam ezt a legutolsó könyvedet, aminek az a címe, hogy Átvilágítás, és amely hát nagyon sok felé terjedve próbálja vizsgálni az imént említett tematikát, külföldre is kintekintesz, nem csak szocialista országokban, ráadásul nyugatra, Amerikába is, Angliába is. Az volt az alapkérdésem, és beszéljünk egy kicsit erről, hogy ezeknek a diktatúráknak a képviselői, vezetői, akik létrehozták ezeket az őrületesen szigorú és mindenre kiható, semmilyen féket nem ismerő szervezeteket arra, hogy bizonyos embereket, akiket a rendszer nem híveinek tekintettek, még csak azt sem mondanám, hogy ellenségeinek, de potenciális ellenségeinek, az volt emögött, hogy annyira bizonytalan volt a hatalom egy diktatúra esetében? Tehát ők tudták, hogy amit ők csinálnak, az rossz, és azt minden eszközzel védeni kell, mert különben kiborul a bili? Vagy mi volt a szám?
Nem, hát szerintem ez a diktatúrák természetéből következik, már pedig a Kádár rendszer is diktatúra volt, még ha lájtosabb, mint a Rákosi, hogy mindent és mindenkit ellenőrizni akar, mert nem érzi magát biztonságban. De nem azért, mert a hatalom gyakorlás az akadályokba ütközik, hanem kvázi elővigyázatosságban, meg minden titkosszolgálata jellemző volt azért, hogy a saját fontosságát tupírozta, hangsúlyozta, tehát, hogy...
De ez a kérdés azért sokakban felmerül, hogy miért volt erre igazából szükség? Tehát mit értek el azzal, hogy mondjuk megakadályoztak valakit abban, hogy egy filmet készítsen, vagy abban, hogy egy könyvet megírjon, vagy abban, hogy egyáltalán éljen, mert olyan is volt, hogy valakinek az életét tették teljesen tönkre, bele is halt, öngyilkos lett, vagy soha többé nem tudott semmi normális dologhoz fogni.
Hát minden diktatúrában úgy van, hogy a vazallusok, vagy a különböző szint, a hatalom különböző szintjein állók, azok igyekeznek túlteljesíteni a vezérnek az utasításait. Tehát van itt egy ilyen önjáró motivum is a titkosszolgálatok részére, de hát voltak ideológiai doktrinák, amelyre különböző helyen, munkahelytől kezdve a különböző hatalmi szervekig sokan figyeltek, ügyeltek, minden szó még egy WC-falra írt mondatocska szül a hurkasül a lángos levasszarba, a Kádár János vidéken, Orosházán történt, évekig történt.
Aztán Nagy Szénáson is volt.
Ott is volt, persze, 3 éven át, de végül is nem.
Ez a történet, ez egyszerűen felfoghatatlan. Igen, tehát, hány embert állítottak rá arra, hogy kiderítse, hogy a 2 méter 15 centi magasan a piszoár fölé odaírt mondatot ki írta, miért írta, és hogy lehessen megbüntetni.
Feltételezésből indultak ki, mert egy hadnagy, aki a nyomozást kezdte, megállapította, hogy ez a kiírás, ez egy kék zsírkrétával történt, ezen a nyomon indultak el végig, aztán a 3 éves eredménytel rengeteg embert megmozgató, ami a nyomozás során, amiben volt rengeteg embertől írás felvétel, konspiráltam, meg kihallgatás, meg zsarolás, új ügynököket is munkába állítottak. Kiderült egy ilyen ellenőri jelentésből, felsőbb szintű tisztek megállapították, hogy hát ilyen krétát mindenhol lehet kapni. Tehát például egy ilyen történet is már egy cseh új hullámos filmbe illik.
Abszolút, mert hogy a kréta árust is megkeresték, igen, mikor igen. adott el, stb. Tulajdonképpen, ha nem lenne fájdalmas, ha nem lenne tragikus egy csomó ezek közül a történetek közül, akkor kabaréba illőek, ahogy mondod, a cseh új hullám történeteihez hasonlíthatóak, azok is sírni és nevetni valók egyszerre. De az én számomra továbbra is megfejtetetlen marad, ugyanakkor rettentő érdekes, hogy mennyi energia, mennyi pénz, mennyi idő ment el arra, hogy biztonságban érezze magát a hatalom, vagy hogy fogalmaznál?
Mondjuk Rákosi rendszerben érthető volt, ez egy kemény diktatúra volt, a Kádári egy lájtosabb, de már például 56 után megint keményedett a rendszer, ugye a 56-ban valamilyen módon részt vettek, egy börtönbe csukták, vagy figyelték hosszú évtizedeken át, mindenféle hátrányt szenvedtek, tehát mindig volt valami ok, és mondom, főleg az ideológiai éberség, ez évtizedeken át megvolt, és azért is írtam meg ezt az Átvilágítás című könyvet, mert kíváncsi voltam, hogy egy kontextusba akartam helyezni nyugati titkosszolgálatok embereit, ügyeit, titkosszolgálati vezetői memoáriait is tanulmányoztam, mert ott is ugyanez a paranoia volt, elég, ha Amerikára gondolunk, a 40-es, 50-es évek elejére.
Hát a McCarthy rendszer.
Hány művészt, filmest aláztak meg, tettek tönkre. De egyébként még visszatérve a első ilyen könyvem, a Fedőr neve szocializmusra, változtam, hát nem a legjobb szó, hogy fejlődtem, de mélyebben merültem a témában, mert én nem ügynökvadász voltam számomra, de az ügynökök, meg a titkosszolgálati iratok csak egy ablak egy másik világra, hogy a diktatúrát egy másik szemszögből nézzük meg, történeteket akartam elmesélni. Ez azt jelenti, hogy bár minden könyvemnek minden anyaga, levéltári anyagokon alapul, bár mondjuk akiket elárult a hazájuk nem feltétlen, fontos abban a könyve is a levéltári dokumentumok szerepe, és ezeket a levéltári dokumentumokat kiegészítettem korabeli napi heti lapok, folyóiratok, szövegeivel, cikkeivel, memoárokkal, levelezésekkel. Ami még érdekes, mert ugye volt sok olyan besugott, akinek az élete nagyon drámaian alakult, és egyszer csak véget ért, mert a dokument, a levéltári dossziék odáig tartottak. És akkor lépett a oral history szerephez, és az meglehetősen hosszadalmas, és izgalmas, és fáradtságos dolog volt fölkutatni a hozzátartozókat, és ezeket a mozaikokat, mint egy puzzle darabjait igyekeztem összerakni, és történeti formán számomra. Ez nagyon fontos, hogy legyen a történetnek eleje, vége. Én nem vagyok történész, nem is pályázok történészi papírokra, de maximálisan tartom magam a szakmai követelményekhez, ahhoz, hogy mindennél legyen forrás megjelölés. És még egy, hogy ugye mondtam, hogy én a filmeket főleg a katarzis miatt néztem, utólag jöttem rá, és aztán itt tényleg van katarzis, és még valami, ami a első kérdésedhez kapcsolódik, ugye, hogy én gondolkoztam, hogy mi volt az én pályaválasztásomnak a motivuma, de ezt már csak azután, hogy ugye 25 évig, vagy 25 éve foglalkozom levéltári dokumentumokkal, de nem csak magyarokkal, utóbbi időben hozzájutottam FBI dokumentumokhoz, egy olyan zseniális magyar matematikus esetében Erdős Pálé,
igen, hát
aki Amerikába jött, és akit...
Itt egész életén követtek.
Akit az AVH is figyel, de ő csak 6-7 évig, viszont az FBI 40 évig.
Igen. És ezt te megtaláltad mindent, tehát megtaláltál CIA anyagokat, és KGB anyagokat,
igen,
és
igen,
tehát az egész világ legnagyobb ilyen felderítő, igen, vagy ügynök tehát, cégeit mind megismerted.
És olyan történetekkel foglalkoztam, amik engem nagyon izgatnak, ez is egy érdekes téma lehetne, hogy ember elolvas egy dossziét, ami sokszor 800 000-2000 oldal, több sok dosszié, de persze van redundancia benne, hogy ismétlik egy mondatot, hozzáír a tartótiszt, és hozzáír az előzőz, mint a STK-ba, hogy a
orvosi lelet
hozzáírja az előző éveket. És akkor pár éve döbbentem rá, ami kézenfekvő, hogy miért. Miért volt például az, hogy 90-es évek elején itt volt a Stasi Archivum főigazgatója, akkor Gauk intézetnek nevezték.
Igen.
Az a Stasi Archivum volt, van egy német rövidítése, azt nem tudnám mondani, és aztán az most pár éve beolvadt a Bundesarchivba. És akkor jöttem rá, amikor ezen gondolkoztam, mert például, hogy ott voltam a Goethe intézetbe tartott előadást, és én voltam az egyetlen magyar újságíró, meg a BBC budapesti tudósító, hogy miért, mit kerestem ott, miért mentem el. És akkor beugrott, tulajdonképpen evidens, ez a transzgenerációs trauma.
Gondoltam.
És akkor én úgy vagyok ezzel.
Mondd el, hogy mi volt ennek a háttere akkor viszont, hogy értsük, hogy mi a te transzgenerációs traumád, tehát a szüleid, nagyszüleid?
Szüleim, igen.
Holokauszt.
Ez akkor igazán nem fogalmazódott meg bennem, és hogy szokták az emberek mondani, mi az identitásuk. Hát számomra a magyar identitás ugyanolyan fontos, mint a zsidó identitás, vagy van sokféle szerep, meg identitás egy ember számára, a szülői szerep. És én persze fontos a zsidó identitásom, de egy meghatározó dolog volt, és ez csak a transzgenerációs trauma felfedezésekor tudatosult bennem, hogy számomra az identitásom meghatározója a holokauszthoz való kapcsolatom. Apám az borba volt, ő nagyon szelid ember volt, és ő nem is nagyon akart erről mesélni, néha kihúztam bele dolgokat, hogy amikor felszabadították jugoszláv partizánok őket. Volt egy rettentő kegyetlen magyar keretlegény, például apámat is rugdost egyszer éjszaka. És akkor mondták a partizánok, hogy most elégtételt vehettek azokon, akik bántottak titeket. Apámat ez nem izgatta. Anyámat pedig, aki egy gyönyörű nő volt, meg idős asszonyként is, a házmester bújtatta. És hogy még érdekesebb legyen, a házmester férje nyilas volt, és akkor kérdeztem anyámat, hogy de hát miért bújtatott? Hát, hogy szép voltam, nem hiszem. És amikor tudatosult bennem, de akkor még az nem, hogy nekem ez egy trauma, szerettem volna ezzel a házmesternővel beszélni, és megköszönni neki, de hát akkor már nem élt. És számomra akkor még nem tudatosan nem azt jelentette az holokauszt. Ja, és még nem mondtam, hogy három nagybátyám, nagynéném megölték, kettőt a Dunába lőttek, egyet meg, amikor megszökött egy laktanyába, valahol ott a Bartók Béla úton volt, van egy laktanya. Ez tudatosult bennem is, viszont ami nagyon fontos, hogy a nagynéném nagybátyámat a soproni állomáson Raoul Wallenberg mentette meg, ezért is szerepel.
Uh-huh,
az, akiket elárult a Hazájuk című könyvbe,
Wallenberget komolyan kutattad.
Igen,
valóban.
Én úgy érzem, hogy én hálával tartozom neki, adósa vagyok. Én nem arról írtam, amiről tucatnyi könyv született, hogy mi történt vele itt meg a Szovjetunióban, hanem arról, ami számomra megdöbbentő volt, és véletlenül vettem észre egy róla szóló svéd szerző írt a könyvbe, hogy tulajdonképpen róla elfeledkezett évtizedekre a svéd társadalom. Voltak persze 40-es években, volt mozgalom, egy millióan legalább. De viszont Svédország az egy náci barát, emberek többsége náci barát, Hitler iránt rajongott. Hát érdemes megemlíteni, hogy például az Ingmar Bergman imádta Hitlert, és amikor mutatták neki 45-ben a újságokat, hogy mi volt Auschwitzben, és
nem akarta,
alá, nem akarta elhinni.
Igen.
De Günter Grassz is
elutasította a
igen, tehát, hogy
tényeket.
Ezt mutattam meg.
Günter Grassz is,
igen. Mi minden indokolta, hogy kiélezve talán kicsit, szégyelték Wallenberget.
Igen, egész más oldalról közelítetted ezt is, mint ahogy nagyon sok történetet Gervai Andrással beszélgetek, aki 25 éve más sem csinál, csak megpróbálja feltárni a múltat, és a múltnak is azt az egyik legdurvább, brutálisabb bugyrát, amelyben az volt a cél, hogy az embereket tönkretegyék, mert féltek tőlük. Tehát az ügynök múltat kutatja egyik és másik, és tulajdonképpen a harmadik oldalról is a harmadik oldal. De közben azért az újságírói vénáját azt nem kötötte el, és én még azt is hozzátenném, hogy a szépírói is kibontakozik, mert ahogy az ember beleolvas ezekbe a könyvekbe, meg fogja látni, aki ezt a kezébe veszi, ha eddig nem tette volna, hogy nagyon törekszel arra láthatóan és tudatosan, hogy ezek a történetek, ezek nagy nagyon szépen, nagyon pontosan és nagyon olvasmányosan megírt történetek legyenek. Egy dologra még itt kitérnék, ez ami Szabó Istvánnal kapcsolatosan történt, ami hát máig tulajdonképpen így benne van a levegőben, amikor kiderítetted, hogy Szabó István 19 évesen jelentett. Azért hozom ezt szóba, mert kíváncsi vagyok a te véleményedre is, az enyém az az, hogy tőled lehet tudni leginkább, de sokaktól másoktól is, hogy az, hogy valakit sikerült-e beszervezni, hogy valaki ráállt-e arra a zsarolásos akcióra, amelyből csak úgy tudott kijönni, vagy nagyon nehezen tudott volna másként, hogyha elvállalta ezeket a rémségeket, hogy azért kellene bűnhődniük, amit annak idején tettek, vagy azért, amit én gondolok, hogy utólag, amikor erre józanul ráláttak, és már meg lehetett volna tenni, hogy kiállnak a nyilvánosság elé, hogy akkor vállalják, és esetleg egy mea culpát mellé tesznek, hogy igen, ezért és ezért vállaltam el.
Maximálisan egyetértek veled, csak annyi, hogy elnézést kér, egyébként adalékként, hogy a beszervezetteknek a 20%-át kizárták a hálózatból, részben azért, mert megszűntek a szerzési lehető, információ szerzési lehetőség, részben azért, mert dekonspirálták magukat, és már a második találkozó, megtagadták az együttműködést.
Hát sokan megtagadták
ilyen,
az együttműködést.
Például van a könyvben is egy ilyen történettöredék, hogy egy pap az első jelentésében arról ír, hogy a püspök atya kérdezte tőlem, hogy te is jelentesz rólam, fiam, és azt mondtam, hogy igen, rögtön kizárták. Nem hiszem, hogy így volt, vagy például a könyvemben, a fedő nevében is van ilyen, a Mamcsaro Frigyes, aki diszidál, hazajön, és akkor nagyon sokakat, akik hazajöttek, beszervezték. Ugyanúgy, mint hogy a 56 után börtönből szabadultak, az egy fizikai kényszer alatt voltak, például börtönből szabadultak, hogy akármikor visszavihetik őket.
Igen.
És akkor már majdnem megpuhult, és azért tárták be, hogy akkor kvázi aláírják vele a titoktartási szerződést, hogy vállalja az együttműködést. És akkor mondta, hogy hát ő neki meg kell kérdezni a Darvas Józsefet, a jó barátját, aki akkor a filmgyár igazgatója volt, korábban a népművelésem, hogy mit szól hozzá, hát a hajukat tépték a titkosszolgák, és rögtön dekonspirálták magukat. De visszatérve még a Szabó idézel ügyre, hogy ez volt az első dosszia, amit a kezembe tettek, akkor még egyébként a feldolgozottság elég alacsony volt, nem volt egy katalógus, elmondta az ember a referensnek, hogy miről akar írni. Akkor aztán például találkoztam az írás megjelenésen, lehet, hogy a könyv, mert ugye a könyvben is szerepel, az 5 évvel később volt, nincs jelentősége, egy jeles filmrendezővel, mondhatnám, szinte barátok voltunk, és azt mondta, én elárultam a baloldalt, nem tudom, miért árultam el, mert én...
A baloldalt?
Igen, a baloldalt.
Mert Szabó az a baloldalt
jelentett? Nem tudom, de én nem vagyok baloldal, én egy szólista vagyok, ahogy Mak mondja egy interjúba, egy kívülálló, mindegy, és akkor adtam a könyvemből, hogy hát olvassa el, hogy mit írtam, és miért, hogy nem arról volt szó, hogy bementem a levéltárba, és azt mondtam, nincs valami jó a Szabóról, hát nem, ez egy folyamat, hát az elmúlt...
És miért akartál volna bármi rosszat
pontosan,
a Szabó Istvánnak?
Elmúlt 20 év alatt 8 könyvem jelent meg.
Igen.
Ebből van a kivétel, ami nem...
Nem mindegyik szól az ügynökökre.
Így van egy novellás kötetem, ami regényként olvasható, a Laksori történetek a Férgyőzővel, az is a Kádár korszakról szól, meg van egy esszé kötetem, ami általában diktatúrákról szól, mindenféle 20. századiról. És akkor találkoztam, mert 10-15 év múlva És mondom, olvas, hogy jaj, nem, azt mondja, majd, majd. Hát te, akkor azon mondom, azokat nem tudom meggyőzni.
Akik nem akik olvassák az, el. Igen.
A könyveimet, hogy ez nem egy.
Igen, pedig akkor nagyon rádzuhant a kulturális szféra.
Tehát én voltam a becsúgó, de nem akarok erről beszélni, olyan, mint a sajnáltatnám magam, vagy igazolni akarnám.
Hát ezt vállaltam, csináltad, tudtad, hogy lesznek ilyen következményei.
Sajnos miközben a stúdióban beszélgettünk, egy kis technikai probléma jött közbe, ezért a stúdióban abba kellett hagynunk a beszélgetést, most a telefonon folytatjuk Gervai Andrással, és éppen ott tartottam, meg akartam volna kérdezni, hogy a legújabb könyve az Átvilágítás milyen apropóból született, mert hiszen ebben olvashatunk régebbi történeteket is, de olvassuk benne a teljes szervezeti felépítést, a magyarországit is, és a külföldieket. Tehát mi volt a háttere annak, hogy az Átvilágítást megírtad?
Hát tulajdonképpen a kiinduló pontot a Dürrematt tanulmány jelentette, hát nem tudom, erről beszélünk-e külön, vagy most mondjak róla néhány.
Persze, nagyon érdekes a Dürrematt kérdés. Én például nem tudtam, hogy gyakorlatilag egész életében megfigyelte.
Hát igen, 50 éven át, 40-es évek elejétől még egyetemi hallgató korából, amikor egy szélső jobboldali nemzeti szocialista pártnak volt a tagja, lelkes, és Hitler is lelkesedett, aztán hát az életművével meglehetősen kompenzálta az olvasóit, hallgatóit, és hát nem ő az egyetlen, mert például a Bergman a rendező, vagy Günther Grass is lelkesedett Hitlerért, a nácisztesnekért, hát aztán jó például a kígyó tojás, hogy ő aztán teljességgel szembefordít önmagával. De a dolog lényege, hogy őt akkor 41-től, akkor tulajdonképpen indokoltam, mert hiszen egy szélső jobboldali párt tagja volt, figyelték, és egy jó pár évig, de aztán egy időre, egy bő évtizedre félretették, és viszont akkor egész a haláláig 90-ig figyelték, így tehát közel 50 évig volt a titkosszolgálatok célkeresztében, és ami a döntő, a háttér is megdöbbentő, hogy 45 és 90 között 900 ezer svájciről, vagy Svájcban élő külföldiről vezettek kartonokat. Elég volt, hogyha rávetült a svájciatlan magatartás, de nagyon ismerős. Például szakszervezeti tag volt, feminista, homoszexuális, jehovista, tüntetett az atomfegyverek ellen, vagy egyszerűen elutazott valaha szocialista országba. Tehát, hogy rengeteg embert figyeltek. Ez egyébként egy 89-es parlamenti botrány következtében derült ki, amikor a parlamenti bizottság vizsgálta a kormány első nőtagjának a botrányát, aki egy nagy részvénytársaság vezérigazgatója vagy elnök tisztét betöltő feljét tájékoztatta arról, hogy a titkosszolgálat vizsgálatot folytat ellene. És aztán a tüntetések is voltak 90-ben, ami megdöbbentő, hogy 2000-ben is volt egy újabb parlamenti vizsgálat, amikor kiderült, hogy újabb 200 ezer embert figyeltek meg, és ott nagyobb rész a külföldiek, és ugyanígy, ahogy valahogy úgy fogalmazódott meg egy kartonon, vagy magában a vizsgálat, igen, hogy a nem helyes magatartásokat. Hát vérre ment, mert készült egy film, magyarul is játszották, talán a címe Einfach Moszkau, tehát hogy egyszerűen Moszkva, igen, vagy oda, csak oda Moszkvába, amiből kiderült, nyilván életrajzi adatok alapján, vagy anyag alapján készült, hogyha például valaki a kartont vezettek, ami rendkívül ilyen takarékos volt, hogy Svájcban minden, tehát csak ilyen tőmondatok, de hát ahhoz nyilván bőséges egyéb levéltári anyagok, meg titkosszolgálati dokumentumok, hangfelvételek tartoztak. Tehát ebből a filmből kiderült, hogyha valaki a kartont vezettek, mint a főhősről, az nem tudott elhelyezkedni.
Az NDK-ban borzalmas dolgok történtek, azt tudjuk egész pontosan. Feltárta többek között a sokféle külföldi hírügynökség történetét. Ebből olyasmi derül ki, amiről azt gondolom, hogy nem olyan sokat tudhattunk, hiszen azt, hogy a Stasi, hogy a KGB, hogy a CIA, hogy a Securitate hogyan működött,
tehát, igen, azt te mutattad most be. Mondjuk az ötletet, vagy az ott a gyújtószikra, jó ideig a rendőrség látta ezeket a titkosszolgálati feladatokat, és akkor a másik része a könyvnek úgy állt össze, hogy arra gondoltam, hogy Hát van három, vagy ha úgy veszük, a 3,5 könyvem, az első, hogy a Fedő neve szocializmus, a másik a Titkos Magyarország, és a harmadik az, akiket elárult a hazájuk, hogyha ezekből az egymás mellé illő anyagokat, mert sok olyan volt, mondhatnám itt szétszórva, néhány fő téma érdekel, a titkos szolgálatokkal kapcsolatban áldozat, besugók szervezet működése. Ha ezek egymás mellé kerülnek egy kötetbe, plusz még az is közrejátszott, hogy a Fedőneve szocializmus című könyvem, az pont 20 éve jelent meg, és nagyon rövid idő alatt 3 kiadásba, 6000 példányba elfogyott, hogy ez is, meg a Titkos Magyarország is már nem kapható, tehát hogy kiadni meg nyilván nem adnák ki újra, tehát ez is egy motivum.
Tehát kiegészítette tulajdonképpen a korábbiakat, egy kicsit átdolgozva.
Igen, pontosan így van, hogy egyszerűen nem arról van szó, hogy átvettem ezeket az anyagokat, hanem minden esetben vagy átszerkesztettem, kibővítettem.
Akkor azt gondolom, hogy a legérdekesebb az volna, hogyha most néhány nevet kiemelnénk a meghurcoltak közül. Jó. Például itt van Tellerede, akinek a története azért különösen érdekes, mert azt ugyan tudtuk, hogy mi köze van a hidrogénbombához Telleredének, és valójában sokan büszkék arra, hogy Tellerede a nagy atomtudósok között szerepel a világban, de az, hogy megpróbálták őt arra rávenni, hogy ne az amerikaiaknak, hanem a magyaroknak kutasson, ez azért eléggé nevetséges történet.
Igen, hát több magyar származású Amerikában élő, főleg atomkutatással foglalkozó fizikus próbáltak becserkészni a magyar közszolgálat, pontosabban a hírszerzés, de nyilvánvalóan a megbízó az a KGB volt, úgy kvázi kiadta feladatként, mert hiszen ugye magyar a magyart figyelné meg, vagy cserkészné be, és ugye most nem csak a Teller esetében, először az volt a cél, hogy információt szerezzen, atom- és hidrogéntitkokat szerezzenek, aztán pedig az, hogy legalább látogasson ide, de akkor az már egy szűkített.
Hát, mert akkor itt meg lehet győzni, de hát a családját tönkretették ezért.
Igen, és tehát, hogy így legitimálja a rendszert. Tellernél az volt a megdöbbentő, hogy a családját figyelték, a mamáját,
a testvérét,
és annak a kisfiát, azt hiszem, az 14 éves volt. Borzasztó. Kitelepítették őket, ma jogilag semmilyen indok nem volt rá, és egy évig voltak táján, Zemplén megyébe, könyörgött a Emma, hogy a mamáját, aki súlyos szívbeteg, hogy hazahozhassa, nem is volt.
Nem engedték meg neki.
Egy év után visszajöhettek, a lakásokat nem kapták meg, de albérletről albérletre vándoroltak, mindenütt a főbérlőt beszervezték, egyszer bevitték a Teller Emmát, és mint a tartótiszti fejezésekből kiderül, helytelenül viselkedtek, vagy össze-vissza verték, megzsarolták, beszervezték, de sosem jelentek be, és most ez a igazán megdöbbentő, kvázi jutalomból adtak a mama részére szívgyógyszert, ami hiányzik volt, van is egy feljegyzés, amit az állambiztonsági miniszter helyettesnek írt a két tartótiszt, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre áll a BM raktárába, Csehszlovákiába gyártották, 460-ba kerül.
Tehát ezzel zsaroltak.
És aztán más esetben is kiderült, hogy zsaroláshoz használták fel a gyógyszereket, és nyilvánvalóan sok gyógyszert eleve hiánycikké tett.
Borzasztó. Ennél megrázóbb gondolatot el se tudok képzelni, tényleg.
Ja, igen.
Egy ember halálát okozhatja az, hogyha a zsarolók nem érnek célt. Egészen szörnyű ebbe belegondolni, de vannak itt más olyan történetek és sorsok, amelyekről nagyon keveset tudunk, és nagyon jellemzőek, azt gondolom, arra az egész periódusra. Ilyen volt a Teuchert nevű filmes, aki eredetileg filmrendezőnek készült, ugye?
Igen, végzett is, egy nagy osztálykovács, mag, stb. Rendkívül intelligensnek tartották a
és tehetségesnek is.
45 előtt bölcsészkarra is járt, esztétikára.
Nagyon szeretett volna filmrendező lenni, így mindent van, megtett
igen,
ezért.
Igen, lebeszélt a Hont Ferenc, a színművészeti főigazgatója, nyilvánvalóan azért, mert a nővére évekkel korábban a gyerekekkel Ausztráliában disszidált, tehát nem volt
szörnyű.
Kádárlapja. Felvételvezető lett gyártásvezető, 56-ban pedig, amikor minden, vagy legtöbb rendező operatőr a forradalmi eseményeket rögzítette, a filmgyár igazgatója őt nevezte ki a gyártásvezető. Ő koordinálta a forgatási csoportok munkáját, és ez lett aztán alapja annak, hogy börtönbe került. Egy el lehet képzelni, milyen börtönbe, ahol a angyal csak tizedrendű, meg ötödrendű vádlott volt.
Igen.
5 év börtönre ítélték.
Tönkretették teljesen.
Igen, miután szabadult, a szakmában nem helyezkedhetett el, kallódott, hol
erdész volt.
Erdőbe, vidéken, azt is a Bacsó Péter mamája, Palotai Boris írónő segítségével. De az a folyamat döbbenet, hogy ahogy kikerült a börtönből, nem tud megkapaszkodni egy ideig, a mama a nyugdíjából él, fizikai munkát nem tud végezni, nyilván a börtön is közrejátszott ebbe, és hol egy tanyahajón dolgozik, vízfelmérő, aztán gyakorlatilag hajléktalan volt, volt egy nagy lakás, amit vagy elvettek tőle, vagy elkótyavetyélt, úgyhogy tulajdonképpen pontosan nem lehet tudni, de körülbelül 60 éves korában halt meg földön futó.
Igen,
már,
egy teljesen tönkretett emberként. Viszont nagyon érdekesnek találom, hogy alaposan utána jártál John le Carré munkásságának, a kémregényíró, híres klasszikus kémregényíró munkásságának, mert ebből elég sok mindenre következtethetünk a külföldi, a nyugat-európai ügynök listákról és az ügynök törvényekről és azok betartásáról.
Igen, szóval, hogy nem, hogy mondjuk sokan kémregényírónak tartják, de szerintem érdektelen, hogy kémregényíró, egy nagy irodalom, ami az övé, és akkor teljesen mindegy, hogy mivel foglalkoznak a hősei. Ő 15 évig első kézből szerezhetett információkat, mert még egyetemista korában dolgozott a katonai hírszerzésnek, aztán MI5-nak, MI6-nek, diplomataként fedésben is tulajdonképpen titkosszolgálati feladatot látott be.
Ez az érdekes, nem tudtam.
Az az érdekes, mint hát, hogy az egész könyvemet is tulajdonképpen ezért állítottam ilyen szerkezetbe össze, hogy össze lehessen hasonlítani a kelet és a nyugat titkosszolgálatait, de hát mind a két tömbre jellemző volt a paranoiás ellenségkép, és itt is a Le Carré-nál talán épp a kém, aki bejött a hidegrőlben, fogalmazza meg, hogy a nyugati titkosszolgálatok sem válogatnak eszközökben, módszerekben. Az ember élet számukra se fontos, és ahogy a regény egyik főszereplő, a brit hírszerzés főnöke kontroll fogalmaz, mi se lehetünk irgalmasabbak csupán azért, mert a mi kormányunk irányvonala jó indulatúbb. Az igazságot Le Carré egy stázi főnökkel is kimondatja. Az a vicc, hogy mindegyformák vagyunk. Tehát nyilván persze mondjuk a módszerek, a hasonlóak, meg az eszközök is, de elvileg azért ugye különbség lehet, hogyha egy polgári demokráciában működik egy titkosszolgálat, bár épp a Svájciának a példáját mutatja, hogy a törvényi parlamenti ellenőrzés és szabályozás ellenére is kiépülhetnek titkos.
Hát ez a borzasztó szomorú, és erre van egy másik példa is, Erdős Pálé, akit az FBI is és az AVH is megfigyelt.
Igen, tehát ez pont ugye azért jó, hogy össze tudjuk hasonlítani, tehát észbe például az mulatságos tulajdonképpen, ugye hát az Erdőst, azt a Rávé Ávó és az AVH kb. 5 évig, 57-ig figyelte, viszont hát egy csomó jelentés készült, ezeket az FBI jelentéseket, magát azt a dossziét is láttam, és az a mulatságos, tisztán olyan ugyanúgy dolgoznak, hát nyilván talán képzettebbek, mint a magyar titkosszolgálat, tehát azt jelenti, hogy van mondjuk egy hamis információ, hát hogy ami gyakran van informátoroktól, besugóktól. És
ez esetben mi volt a hamis információ, amin elindultak Erdős
Pál? Hogy ő volt az egyetlen magyar Amerikába, aki magyar útlevéllel van ott, és nem is akart állampolgárságot, csak hát ugye tényleg egy világhírű tudós volt, szükség volt.
Egy fantasztikus matematikus adott. Volt az egyik leghíresebb.
Igen, tehát hogy mivel matematikában nincs Nobel-díj, de hát kapott nagyon komoly díjakat, és hát mondom, ez az egyik, hogy ott magyarként, a másik pedig, hogy például Kossuth díjat kapott, ezt is gyanúsnak tartották meg, hogy haza tudott 47-ben látogatni, és vissza is mehetett.
Igen.
De mondjuk ennek az az oka, hogy egy tudós kollégája volt akkor a vallás és közoktatási minisztérium államtitkára, tehát figyelték, és akkor ez úgy van, mint a magyar titkosszolgálatnál, és van egy megállapítás, történetesen az mondjuk a Erdős esetében, hogy kvázi egy kommunista kém, és nem akar állampolgárságot, és az akadémiai szabadságnak a szószólója.
Hát kevés csak ilyen volt valószínűleg akkoriban.
Igen, és ez föltupírozva aztán az összes többi jelentésben, ami róla szólt, szerepel, de a dolog lényege, hogy hát ugye a munka során természetes, hogy nem csak róla, mindig, mindenkor, minden titkosszolgálatnál adott megfigyelt szeméről vannak fake news-ok, hát nyilván pletyka, félreértesültség, és akkor ezek tovább hagyományozódnak, és ez gerjeszti tovább az adott esetben az Erdőssel szembeni félelmet, és hát olyan is van, hogy elmegy Amerikából előadást tartani, azt hiszem Hollandiába, és nem engedik vissza, hogy Chaplin se például amikor a Rivalda fény bemutatójára elutazik Londonba. Évekig nem térett haza, mert a visszatérésre veszélyt jelenten az egyetem.
Na, tehát, hogy mindenhol voltak hasonló őrületek. Sokat írsz ebben a könyvben is a filmesekről, olvashatunk Máriás Félixről, Gáli Józsefről, Böszörményi Gézát már említettük, akinek a tragikus története, aki hát egyáltalán nem ártott senkinek, pedig besúgónak állt, vagy hogy mondjam, tehát elfogadta, beszervezték.
Besúgóval zsarolták Recsken, amikor már tudták a táborvezető, hogy hamarosan ki kell engedni a rabokat, de érdemben nem jelentett soha.
Igen.
Tényleg áll az a kijelentés, hogy besúgó és besúgó között nagy fényérni különbség lehet. Van, aki áldozat, és a Böszörményi Géza tényleg áldozat.
Így van, tehát nem könnyű megkülönböztetni ebben az egész történetben az áldozatokat az elkövetőktől, van, akinél egyértelmű, van, akinél nem.
Van, aki lelke, Például a Böszörményinél van 4-5 levél, amiben könyörög a tartótisztának, hogy ezt nem bírja, érzi a társadalom megvetését, és a családjával is igyekszik mindenkivel szakítani, de ő ezt tovább nem csinálja. Végül elengedték, átszott a gyakorlat ellenére, hogy most már nem
megy tovább.
Semmiképp se együttműködni velük.
Így van, akkor már nem lehetett tovább. Akkor tőled kérdezem, hogy ezt meddig lehet bírni, hogy az ember ilyesmivel foglalkozzon? Meg tudod mondani, hogy van-e ennek határa, vagy van-e olyan pillanat, amikor tényleg megcsömör lesz, és azt mondod, hogy ezt nem bírom tovább, olyan szörnyű.
Nem tudom, mert én tulajdonképpen azután kezdtem levéltári kutatással foglalkozni, hogy a Tanúk című könyvem, ez ember cenzúra, filmesek, filmszokat.
Igen, arról beszéltem.
Igen, tehát, hogy számomra az egy izgalmat jelentett, hogy mivel különböző forrásokból dolgozom, egy személyiséget, egy életutat, egy ügyet kell teljes minden részletében föltárni, és hát egy tulajdonképpen, mint egy puzzle, például az, hogy ugye a dossziék előbb véget érnek, mint a megfigyeltek, vagy a besugóknak a pályája, élete, és akkor ugye életkérdés volt, hogy még megtudjak róluk többet, hogy abban egy-két sok évtizedben, ami után a dossziájuk lezárult, mi történt velük, és akkor ez is egy nagyon komoly nyomozó munkát igényel, több kontinensen át, hogy találjak rokont, ismerős, barátot, szemtanú. Tehát van ennek egy olyan izgalma, hogy ez mindig épül, mindig csiszolni kell, gondolkozni kell, és egy csomó minden infót lehet hozzá keresni. Egyrészt ez teszi, ha nem is szórakoztatóval, de mindenképp ez motiválja az embert. Azon kívül van egy ilyen túlfejlett igazságtudatom, ez főleg azok esetében, akiket megtaposott a társadalom peremére szorított a hatalom, ezt úgy érzem, hogy, és ezért is írtam meg az, akiket elárult a hazájuk, hogy igazságot kell nekik szolgáltatni. De a harmadik az ami, hát, amit lényegében kérdeztél, hogy egyszer éreztem ezt, akkor már jó pár éve kutattam, mert ha úgy veszük, 25 éve kutatok, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában 20 éve. És egyszer csak pont a Teller történeténél, egyszer magam sem értettem, hogy mi történik, amikor sokat szóra olvastam el, vagy írtam, vagy átírtam ezt a történetet, ezt a sorstörténetet, és megint elakadtam ennél, hogy összeverték a Telleren, már beszervezték, és hogy gyógyszert kapott, stb. Meg ami velük történt az alatt a néhány évad.
Hogy zsarolták a gyógyszerre.
Elkezdtem zokogni, megállás nélkül. Ez volt az egyetlen, és hát nyilván ezzel más is így van, mert könyvemmel többek között a Stázi kutatójával is beszélgettem, történész egyetemi tanár egyébként, és ő mondta, hogy amikor kérdeztem, hogy változott meg az élete, azt mondta, hogy hát tulajdonképpen elég gazasztó tudással gyarapodott, addig azt hitte, hogy az ember kiszámíthatók, nem változnak, és rájött, hogy tulajdonképpen minden ember a körülmények hatására képes mindenre. Szóval ez egy szomorú tudás, és ezzel együtt kell élni, és hogy azzal is, hogy tulajdonképpen, hogy így beleásta magát ezekbe a stázi dokumentumokba, ügyekbe, sorsokba, most már kicsit mindenki gyanakvással figyel, és azt gondol, hogy mi a hátsó szándéka.
És ezért is a következő és záró mondat az, hogy az a gyanúja az embernek mindezek után, és pláne ha ezeket jó alaposan végig gondolja, amiket te leírtál, hogy ez máig nem szűnt meg. Én tartok attól, hogy ugyanezekkel, ha nem is ugyanilyen módszerekkel, mert a technika ma már másként fejlődik, de hogy a cél az lehet, hogy ugyanaz. A abszolút, diktatórikus hatalom megmentése.
Igen. Engem megkeresett egy újságíró pár éve, azt kérdezte, hogy ez, amitől elmond, ugyanígy volt a Rákosi és a Kádár rendszerben, mondtam, hogy igen, őt megállította két úriember, igazolták magukat, és leültek le egy kávéházba, és mondták, hogy a szeretővel való együttlétéről készült ki videó, és hogyha azt akarja, hát ők segítenek neki, hogy ezt ne használják föl, akkor működjön velük együtt.
Szörnyű.
Abszolút.
Jaj, de rémes végszó. Gervai Andrásnak köszönöm szépen. A mai műsorban Csorba László, Lantos Dániel, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Horváth Ádám és Král Kevin segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.